Jézus egyszerre Isten és ember. Megtanultuk hittanból, teológiából, hogy ez körülbelül mit jelent, hogyan kell értenünk. A nagy bizánci bazilikák mennyezetén úgy látjuk őt, mint diadalmas feltámadottat és bírót. A középkori kereszteken, mint végletekig megtöretett szenvedőt. Múlt századi szentképeken, mint kékszemű jámbort, aki maga a tisztaság és a szelídség, talán kicsit vértelen és életidegen kegyesség is. Most Jézus emberi oldalára figyelünk. Vajon milyen volt az ember Jézus? Milyen lehetett ő a hétköznapokban? Milyen volt az egyénisége, a jelleme? Volt-e humorérzéke? Tudott-e dühös lenni? Hogyan imádkozott? Mi volt benne annyira vonzó, hogy tömegek voltak rá kíváncsiak? És mi volt benne annyira egyenes, következetes és őszinte, hogy tömegek tagadták meg? Vajon milyen gyerek volt? Voltak egy csínytevései? Boros László a Köztünk élő Isten című könyvében így ír. Jézusról kialakult kliséképünknek vajmi kevés köze van az újszövetségi forrásokban ábrázolt alakhoz. Aki ma pontosan akarja látni Jézust, annak szoktatnia kell szemét. Át kell élnie, ahogy az emberi gondolkodás nála állandóan határba ütközik. Ha a mai ember a názáreti Jézus valódi lényét akarja megragadni, sok szokást kell lehántania magáról. A pontatlan olvasást, amely Jézus egzisztenciáját előre gyártott szkémák szerint próbálja megérteni. A begyakorlott beszédet, amely klisészerű felfogásával Jézus sajátos létmódját inkább eltakarja, mint felfedi. Az édes üdvözítő elrajzolt képét, amely sokszor érzelgősen ábrázolja őt, és titkát szentimentális középszerűséggé szürkíti. Minden valótlant, kicsinosítottat és megszokottat félre kell tennie, míg végre megérzi, milyen nyugtalanító és titokzatos volt alapjában véve Jézus léte. Jézus gyermekkoráról tulajdonképpen semmit sem tudunk. Egyetlen epizód maradt fenn róla, amikor 12 évesen ott maradt egyedül Jeruzsálemben, de a korabeli zsidó felfogás szerint ez már gyakorlatilag a felnőtté válás ideje. Költők és művészek, önjelölt teológusok és eretnek tanítók próbálták kitölteni élete első 30 évének ezt az életrajzi hiátusát, nem sok sikerrel. Bizonyára nem véletlen ez a názáreti csend, a munkás élet, a szülőknek való engedelmesség. A készülés ideje ez, az atyával való kapcsolat meghittségé, az emberlétbe való teljes beilleszkedésé. Valószínű, hogy egy külső szemlélő számára Jézus egy egészen átlagos gyerek volt. A bibliai epizódból arra következtethetünk, hogy intelligens, érdeklődő és világos gondolkodású gyermek, aki a felnőtteket is megdöbbentő módon ragaszkodik Istenhez, az ő atyához. A felnőtt Jézus emberekhez való viszonyát Szent Pál egyszerűen úgy jellemzi, mint ember szeretetet. De vajon mit akar ez a szó, hogyan értsük? Idézzük fel Jézus találkozását az első tanítványokkal János apostol visszaemlékezésében. Másnap ismét ott volt János, a keresztelő, két tanítványával együtt. Rátekintvén Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ezt mondta, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor meglátta, hogy követik, ezt mondja nekik: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi, ami azt jelenti mester, hol laksz? Jöjjetek, és meg fogjátok látni, válaszolja. Elmentek tehát, és meglátták, hol lakik, és aznap nála maradtak. Körülbelül délután 4 óra volt. Jézust ebben a jelenetben először is nagy nyitottság jellemzi. A tanítványok keresztelő Szent János hatására kezdenek el érdeklődni iránta. Kissé talán suta ez az ismerkedés a részükről, de Jézus ezt nem utasítja vissza, épp ellenkezőleg invitálja őket. Nincs semmi különös ebben a jelenetben, és épp ez benne a különös. Jézus nem úgy jelenik meg előttünk, mint aki a hatalmával, nagyságával rögtön le akar nyűgözni, hanem olyan valaki, aki egyenlőnek látja magát a másikkal. Nem tartózkodó vagy elutasító, nem kimért, hanem barátságos és kezdeményező. Nem rögtön valamilyen látványos és öncélú csodával indít, hanem a beszélgetés erejében hisz, a baráti együttlétben. Később arra hívja meg tanítványait, hogy vele legyenek, ahogy Márk evangélista írja. Ez a bensőséges közösség az, ami Jézus találkozásaira jellemző. Érezzük, hogy Jézusból nyugalom sugárzik. Olyan ember ő, aki önmagával megbékélt, nincs benne semmi meghasonlás. Ennek bizonyára nagy vonzereje volt. Amikor Jézus megszólítja Mátét, a vámost, az rögtön követi őt. Elég egy tekintet és egy mondat, amiben benne van, hogy Jézus nem ítélkezik sok más vallásos farizeussal ellentétben. Nem ijed meg a kockázatos helyzetektől, amikor esetleg rosszalják a magatartását, mint például éppen a Máténál rendezett vacsorán, hogy közösséget vállal a bűnösökkel. Ez a szelíd magabiztosság csak olyan emberből fakadhat, akinek az élete transzparens, akinek tettei és szavai teljes összhangban vannak egymással, akinek nem kell szerepet játszania, és nem is akar másnak, különbnek tetszeni mások előtt. Jézusban ez az ember szeretet nem megjátszottság, hanem valódi, egészen az ő belső természetéből fakadó tulajdonság. Más helyeken ez Jézus figyelmességében is megmutatkozik. Gondoljunk csak arra a jelenetre, amikor egy egész tömeg követi őt a kietlen vidékre, anélkül, hogy élelmet vinnének magukkal. Jézus pedig látja, hogy az emberek étlen szomjan vannak, és szeretne gondoskodni róluk, hogy ne így kelljen elmenniük, és maguknak kelljen gondoskodni élelemről. Jézus meglátja az ember szükségét, irgalomra szorultságát. Érezzük, hogy mennyire rá van hangolva az emberek életére. Azt olvassuk, hogy megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Olyannak lát bennünket, amilyenek vagyunk, a hiányainkkal, vágyainkkal, nehézségeinkkel együtt. De nem kívülről néz bennünket közömbös szemlélőként, hanem emberségében átéli a mi létezésünk minden velejáróját. Gondoljunk csak Jairus leányának életre keltésére. Az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, jött hozzá. Meglátva őt a lába elé borul, és esedezve kéri. A kislányom a halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Elindult vele, a nagy sokaság is követte, és tolongott körülötte. A zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, a lányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus meghallotta, amit mondtak, így szólt a zsinagógai előjáróhoz. Ne félj, csak higgy! Senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Megérkeztek a zsinagógai előjáró házához. Látta a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat. Bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre csak nevettek rajta. Ő azonban mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, s bement oda, ahol a gyermek volt. Megfogta a gyermek kezét, és ezt mondta neki, Talita kum, ami azt jelenti, lányka, neked mondom, kelj fel. A lányka azonnal felállt és járt, kelt. 12 éves volt. Azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a lánynak. Jézus úgy áll itt előttünk, mint akit mélyen megérint ennek az embernek a tragédiája, aki nem habozik segíteni, még ha ezt mások kifogásolják, vagy feleslegesnek is tartják, sőt, ki is nevetik. Jézus nem hagyja magát eltántorítani. Két mélyen emberi megnyilvánulása van Jézusnak ebben a helyzetben. Az egyik, ahogyan bíztatja ezt az előjárót, tartja benne a lelket. Ne félj, csak higgy. A másik pedig, miután megtörténik a csoda, Jézus kéri, hogy adjanak enni a gyermeknek. A nagy ámuldozás, sírás és megkönnyebbülés közepette, Jézus nem felejtkezik meg a legalapvetőbb emberi szükségletekről. Egyszerre józan és figyelmes. Mindez pedig minden felhajtás nélkül, mint egy titokban viszi véghez, a tömeg kizárásával, a károgók távoltartásával. Ez csak a legközelebbiekre tartozik. Jézus tapintatát is látjuk itt, csak úgy, mint a házasságtörő asszony esetében. Jézus a legnagyobb és nyilvánvaló bűnösöket sem szégyeníti meg, nem emlegeti fel a bűnüket, de lehajol hozzájuk, hogy felemelje őket. Értékeli a bűnbánatot, vagy azt is, ha valakiben akár csak egy csepp kíváncsiság is van, és képes önmagát megkérdőjelezni, mint Zakeus, aki felmászik a fügefára, hogy láthassa őt. Jézus közel engedi magához ezeknek az embereknek a problémáit, élettragédiáit, jó szándékait. Együtt érez velük, anélkül, hogy jónak mondaná a rosszat. Menj, de többé ne vétkezz, bocsátja el a házasságtörő asszonyt. Jézus nem ítélkezik, mert tudja, hogy a másik elítélése megszégyenít, lenyom, elveszi a változás a megtérés lehetőségét. Ő maga mondja, hogy ő annak örül, ha az embernek élete van, és az bőségben van, és nem nyomorítja meg a bűn, a hazugság vagy a lelki vakság. Jézus tud együtt örülni a megtérő bűnössel. Elfogadja a meghívását egy asztalhoz ül vele, ami abban az időben az egyenlőség, a sorsközösség jele is volt. Jézus jól érzi magát az emberek társaságában. Nem véletlenül terjed el róla a pletyka, hogy falánk és borissza ember. Nyilván nem így volt, de a külső szemlélő gondolhatta ezt rosszallóan, látva, hogy Jézus vendégségekbe jár, farizeushoz és vámoshoz egyaránt. Az evangéliumban látjuk Jézust fáradtan, aki az egésznapos vándorlás és tanítás után még a viharban is alszik, a háborgó vizen, a halászbárka végében egy kis párnán, ahogyan ez a kép beleégett Péter apostol emlékezetébe. De látjuk őt dühös prófétaként haragosan törni-zúzni, aki ostort von, hogy kiűzze a kereskedőket a templom előcsarnokából, mert az atyaházát, az imádság, az Isten kapcsolat helyét üzletté alakítják, és ezzel elzárják az utat az odaérkezők elől, nem csak fizikailag, de még inkább lelkileg. De látjuk Jézust félni is, a Getsemáni kertben. Milyen emberi ez az élethelyzet. Jézus nem akarja a szenvedést, a halált, de menekülni sem akar előle, ha ezen az múlik, hogy küldetése, az atyáról való tanúságtétele hiteles maradjon. De ezt a döntést meg kell küzdenie, az nem jön magától és egyértelműen. Jézus nem a szenvedést akarja, hanem hűséges akar maradni minden élethelyzetben, még a halál árnyékában is. Keresi, hogy mi a megfelelő és helyes döntés ekkor. Meg kell birkóznia azzal az értetlenséggel is, amit saját magában tapasztal. Vajon mit akar az atya? Talán magára hagyta őt? El kell jutnia ahhoz, hogy az áldozatot, mint a szeretet szabad ajándékát fogja fel. Senki sem veszi el tőlem életemet, hanem én adom oda magamtól. Jézus egyéniségének számos tulajdonságával lehetne még foglalkozni, ami semmiképp nem volna tanúságok nélkül való, de egyet mindenképpen ki szeretnék még emelni, amire talán ritkán vagy egyáltalán nem gondolunk, de ami mégis annyira emberi és közös mindannyiunkban. Ez pedig a humor. Vajon Jézusnak volt humora? És ha igen, az milyen lehetett? Mondanak erről valamit az evangéliumok? Az első nehézséget az jelenti, hogy Jézusnak valószínűleg inkább az egzisztenciális mélységű gondolatai maradtak fenn, akár tanításával, akár találkozásaival kapcsolatban. De ez nem azt jelenti, hogy ne is találnánk nyomát a humornak. A másik nehézség számunkra, hogy Jézus humora amolyan keleti humor, aminek más az íze, a hangsúlya, jellege, mint amit mi megszoktunk. Jézus egyik fontos pedagógiai eszköze, amit gyakran alkalmaz, főként példabeszédeiben, példázataiban, a túlzás, vagy ahogyan talán modern kifejezéssel mondanánk, az abszurd. Ezek a túlzások egy-egy helyzet, tulajdonság végletekig való felnagyítása, kiélezése a korabeli ember számára mindenképpen humorforrás volt. Gondolhatunk itt például a tű fokán áttuszkolni próbált tevére, vagy a gazdag és talán elhízott, nagy darab korrupt bíróra, aki megijed egy apró özvegytől, nehogy azt végül behúzzon neki a szeme alá. Jézus hallgatósága biztosan nem fapofával hallgatta ezeket a történeteket, hasonlatokat, hanem nevetve, mosolyogva, ahogyan azt Jézus is valószínűsíthetően így adott elő. Kissé vitatott értelmezésű, a kánoáni asszony jelenete az evangéliumban, aki pogány létére lányának gyógyulásáért könyörög Jézusnál, és találkozik a tanítványok elutasításával és kirekesztésével. Sőt, kezdetben talán magának Jézusnak is az elutasításával, aki csak annyit reagál a kérésre, hogy nem helyes elvenni a gyerekektől a kenyeret, és odadobni a kiskutyáknak. Az asszony találó és talpra esett válasza után azonban, igen, uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül uruk asztaláról, Jézus mégis megenged, és teljesíti az asszony kérését. Olvashatjuk ezt a történetet úgy, mint ami annak a bizonyítéka, hogy Jézus mennyire komolyan vette, hogy küldetése elsősorban Izrael fiaihoz szól, és nem a pogányokhoz. De valahogyan ez a szinte kíméletlen jézusi megnyilvánulás annyira nem illik a többi megszólalása közé, hogy élhetünk a gyanúperrel, hogy inkább annak az értelmezésnek lehet itt létjogosultsága, ami szerint Jézus itt szinte adja a lovat a megbotránkozó tanítványai alá, miközben szinte összekacsint ezzel az asszonnyal, és belemegy a játékba, hogy aztán annál nagyobb legyen a tanítványok rádöbbenése Isten ingyenes szeretetére, és annak határokat nem ismerő bőkezűségére, ami nem törődik az ő előítéleteikkel. A zsidók által a pogányokra gyakran használt sértést, miszerint kutyák, itt Jézus inkább ironikusan használja, semmint sértően. Egyszerre érez együtt az asszonnyal, és egyszerre neveli is a tanítványokat a helyes Isten képre. Talán így kell látnunk Jézust ebben a jelenetben, mint aki ilyen érzékenyen és finom humorral tud kezelni egy ilyen nehéz helyzetet is. Az evangéliumok olvasása arra buzdít és tanít bennünket, hogy merjük bátran felülvizsgálni újra és újra a Jézusról bennünk élő képet, ami gyakran talán túl kegyes vagy életidegen, szigorú vagy éppen lehangoló. Az örömhír abban is áll, hogy Jézust úgy ismerhetjük meg, mint aki tele van élettel, aki tud mélyen megrendülni, de örülni is. Velünk van gyászunkban és örömünkben, betegségeinkben és ünnepeinken, aki életvidám és életközeli, aki szeretne elmélyült barátságban lenni velünk, aki tudja élvezni az élet apró ajándékait, nem vet meg egy szívből jövő meghívást, aki figyelmes és tapintatos, de nem fél helyre utasítani, aki tele van érzelmekkel, tud szenvedélyes lenni, azaz, aki egészen emberré lett, hozzánk hasonló emberré, a bűnt kivéve.
Thank you. hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kardos Csongor Ferences szerzetessel.
Mária Rádió.